Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk és együttlétünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, köszöntjük azokat, akik itt vannak ma közöttünk, a gyülekezet tagjait, azokat, akik életükben először vannak itt közöttünk, különös szeretettel üdvözöljük, és mindazokat, akik örömmel vagy szívük bánatával jöttek ide, vigasztaljon, erősítse meg bennünket, a mi Urunk Istenünk. A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén. A 89. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT-ból a 19. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázataként születtek, és azon belül is a Jézus Krisztussal kapcsolatos tételekhez kötődnek. Miért mondod ezt, tudnélik az apostoli hitvallásban, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy szent lelke által mi ránk, tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem, Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Kedves testvéreim, gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert oltalmazol, őrzöl és védesz bennünket, akik gyermekeiddé lettünk kegyelmedből. Dicsőítünk téged azért, mert napokat adsz napjainkhoz, békességet és örömöt hozol a mi szívünkbe, megnyitod a mi szemünket arra, amit mások nem látnak, hogy észrevegyük ebben a világban a te kezednek munkáit, és dicsőítsünk mindazokért, amiket a világban és amiket a mi életünkben elvégzel és teszel. Köszönjük te neked, hogy ezzel a hálaadással jöhetünk ezen a mai vasárnapon is eléd, hiszen megsegítettél bennünket, oltalmaztál, védtél csak az elmúlt hét folyamán is. Köszönjük te neked azt, hogyha életünkben először vagyunk itt, hogy úgy rendezted a mi életünket, hogy ide kerüljünk ezen a vasárnapon, mert beszéded van hozzánk, szavad és üzeneted, amelyel megkeresel bennünket, hogy oltalmadról, szeretetedről bizonyságot tegyél. Urunk, kérünk, áld meg a mi itt létünket, jelenléteddel. Végezd el azt a csodát, amelyet az emberi szó elvégezni képtelen, de amelyet te mégis elvégzel szent lelked és ígéd által. Teremts bennünk tiszta szívet, indíts bennünket engedelmességre, alázatra és szeretetre. Amen. Kedves testvéreim, keresztelői szertartással folytatódik Isten tiszteletünk, gyülekezetünk szokása szerint a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Máté evangélista evangéliumának 28. fejezetében eképpen ír nekünk erről. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik tanítványaihoz, és így szólt: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben ma kiemelten is Trippon László presbiter testvérünket, feleségét Andreát és az ő családjaikat, akik eljöttek, hogy harmadik fiú gyermeküket, Ágostont ezen a mai vasárnapon megkereszteljük ebbe a gyülekezetbe. Kedves testvéreink, ebből az igéből, amely a szereztetés igéje, egy mondatot emelnék ki, amelyet különösképpen is szívetekre szeretnék helyezni, és a gyülekezet minden tagjának szívére szeretném ezt helyezni, hiszen talán mindannyiunk családjában vannak megkeresztelt gyermekek, vagy olyanok, akiket keresztelni szándékozunk. Amikor Jézus Krisztus elment erről a földről, akkor ezt a végső parancsot hagyta itt az övéinek, amelyet fölolvastam Máté evangéliumából. Ebből is különösképpen egy parancs az, amely az ő tanítványainak örökre szóló élet programjává lett és lesz. Azt mondja Jézus, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ha egy keresztjén azt kérdezi, mi célból vagyok én e világon, akkor erre többféle válasz adható, de a válaszok között mindenféleképpen ott van és ott kell legyen az, hogy te a te uradnak parancsával vagy ezen a világon, ha te Jézus Krisztusé vagy, akkor van egy életprogramod, ez az életprogram pedig nem más, mint az, hogy tegyél Jézus Krisztus tanítványaivá minél többeket. Amikor gyermekeinket megkereszteljük, akkor szülők, keresztszülők, elkötelezzük még inkább magunkat erre az életprogramra. Tanítvánnyá szeretnénk tenni gyermekeinket, keresztgyermekeinket, szeretteinket, barátainkat. De vajon ki az, akinek mindamellett, hogy megfogalmazódik bennünk ez az életprogram és ez az elhatározás, ne remegne meg a szíve? Hiszen minél idősebb az ember, annál jobban látja és tapasztalja, hogy ez az életprogram egy nehéz életprogram. Legfőképpen azért, mert olykor nem látszik az eredménye annak, amit mi ez életprogramban teszünk. De sokszor hallottam lelkészként, gyülekezeti tagoktól megkeseredve, tiszteletes úr, annyiszor elmondtam már neki. Annyiszor hívtam, annyiszor győzködtem, és ő nem akar Jézusé lenni. Hogyan tehetünk mi tanítvánnyá embereket? Legelőször is úgy, testvérek, ha megértjük, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Tanítványnak lenni nem azt jelenti, hogy az ember integrálódik egy közösségbe, hanem azt jelenti, hogy az ember megismeri Jézus Krisztust, hiszen az ő tanítványai vagyunk. Jézus Krisztust kell megismertetni a gyermekeinkkel. Persze Jézus Krisztus megismertetése elszakíthatatlan a gyülekezettől, mert a gyülekezet az a kör és az a közösség, ahol mi Jézus Krisztusról prédikálunk, ahol Jézus Krisztusról beszélünk, ahol Jézus Krisztushoz különösképpen is imádkozunk és fohászkodunk. De senki ne gondolja azt, hogyha ennek vagy bármely más gyülekezetnek tagja, azzal a Jézus Krisztus tanítványainak sorába lépett. Jézus Krisztus tanítványának lenni egy szívbéli döntés nyomán lehet. Annak a szívbéli döntésnek a nyomán, hogy az a Jézus Krisztus, akit én megismertem, legyen az én életem ura. Testvérek, mi nem szívesen szolgáltatjuk ki magunkat senkinek. A világ sokáig küzdött azért, hogy a rabszolgaságot fölszámolja. Hogy megszűnjön az az állapot, amikor valaki megmondja neked, meg nekem, hogy mit csináljál. Most arról beszélünk, hogy urat kell magunknak választani. Hát az ember nem könnyen választ a feje fölé urat. Jegyeseknek szoktam elmondani, hogy régen olyan gyakran lehetett hallani még asszonyok szájából a férjükkel kapcsolatban, hogy az uram. Na ma már ez kiment a szokásból. Ha ilyet hallok, akkor tudom, hogy legalább 50 éves, vagy még annál is idősebb az, aki mondja. Az ember nem akarja magát elkötelezni. Az ember mindig önállóan akar élni és dönteni. Ne szóljon bele senki az életembe. Jézus Krisztust követni, Jézus Krisztus tanítványává lenni, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus uralmát elismerem életem fölött, az ő vezetését követem, az ő világosságában járok. Hogyan döntött így, aki közülünk úgy döntött, hogy Jézus Krisztus tanítványa lesz? Hát úgy döntöttünk Jézus Krisztus mellett, hogy hallottunk őróla, igaz és tiszta dolgokat, másfelől pedig láttunk olyan embereket, akik Jézus Krisztus uralma alatt éltek, és nem láttuk őket boldogtalannak, nem láttuk őket kiszolgáltatottnak, nem láttuk őket megkeseredett embereknek, hanem olyanoknak láttuk őket, mint akiknek a nyomdokain érdemes járni. Én legalábbis ilyen keresztény embereket láthattam magam előtt. És döntően meghatározó része volt az életemben a Krisztus mellett való döntésemnek az, hogy voltak olyan tanítványai Jézusnak körülöttem, akik boldog, elégedett emberek voltak. Hallottam az ígét, láttam az életpéldákat, és Isten lelke láthatatlanul, de munkálkodott a szívembe, hitet ébresztett bennem. Tanítvánnyá tenni valakit, testvéreim, nehéz életprogram. Mert nem csak azt jelenti, hogy elmondunk gyermekünknek valamit, amit ő még nem ismer, hanem azt jelenti, hogy oda éljük elé azt, amit mondunk neki. És ez igazán nagy kihívás minden keresztjén előtt. Megtanulni még csak megtanuljuk valahogy, bár igen hézagosak az ismereteink, de megélni, odaélni gyermekeink elé Krisztust, úgy megélni a mi hitünket előttük, hogy az egy vonzó életpélda legyen, nos ez nem könnyű feladat. Ti mégis úgy döntötök ezen a mai napon, illetve korábban, hogy ráléptek erre az útra, és hadd mondjam örömmel azt a gyülekezetnek, úgy döntöttek a mi testvérünk, hogy folytatják ezt az utat. Hiszen összekötődött László testvérünk és Andrea testvérünk élete ezzel a gyülekezettel. Összekötődött régről, a gyermekeik, a családjuk itt van közöttünk, Máté, Ádám, a gyermek istentiszteletek tagja, elmaradhatatlanul. Laci testvérünk a presbitériumnak a tagja, Andrea pedig már régóta a gyermek munkában vesz részt közöttünk. Talán azt gondolhatja valaki, hogy hát így biztosan könnyebb. Nem feltétlen könnyebb, sőt, még nagyobb felelősség az, ami ilyenkor az emberre terhelődik. Úgy élni, úgy beszélni, úgy tanítani ezt az apró lelket, Ágostont, hogy majd ő vonzónak lássa azt, amit hall szülőktől, keresztszülőktől. Drága életfeladat ez, amelyet Jézus Krisztus előtt vállaltok, miután magatokat is elköteleztétek az ő követésére, és mi azt kívánjuk, hogy ezen az úton támaszkodjatok továbbra is Jézus Krisztusra. Meg fog benneteket tanítani újra arra, hogy Ágostonnak mire van szüksége. Mert akik több gyermeket nevelünk, gyakran esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, minden gyermekünknek egyforma szükségei vannak. Hát nincs két egyforma gyermek, mint ahogy nincs két egyforma ember sem. És különböző módon, különböző utakon jut el a szívükig az evangélium és Krisztus szeretete. Támaszkodjatok Jézus Krisztusra, aki azt mondja nektek, nem kisebb az élet program, amiben most megerősítitek magatokat, tanítvánnyá tenni Ágostont. Hirdessétek neki az ígét, tanítsátok meg neki azt, kicsoda Jézus Krisztus, éljétek oda elé, a hétköznapokban, az ünnepnapokban, mit jelent nekünk az, hogy Jézus tanítványai vagyunk, mit jelent az, hogy ő uralkodik a mi életünkbe, és higgyétek el, hogy Isten szent lelke, aki megragadott titeket is életeteknek bizonyos idejében, meg fogja őt is ragadni. És ellenállhatatlanul fogja magához vonzani őt Isten, amikor ennek eljön az ideje. Legyen hitetek, türelmetek kivárni Isten teremtő munkáját, amikor majd benne is tiszta és igaz szívet fog teremteni. Hiszünk Istenben, az ő hatalmában és erejében, hiszen hogyan kezdi Jézus Krisztus ezt a mondatot? Azt mondja, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Mi ebben a hatalomban hiszünk, nem a saját cselekedeteinkben, hanem a mi szerető Istenünk végtelen hatalmában. Cselekedjen jót veletek, és cselekedjen jót gyermeketekkel. Kedves testvéreink, mivel azzal a szándékkal vagytok itt, hogy gyermeketeket megkereszteljük, ezért két kérdést teszek még föl nektek, amelyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval, mindezt tegyük fennállva. Kérdezem először is tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszentegyházba, a Jézus Krisztussal élő közösségébe befogadjuk? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni, neveltetni, hogy egyszer, amikor felnő, majd ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt, Krisztus Jézusba vetett hitéről? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Mindezt hittel ígérik testvéreink, gyertek, valljuk meg együtt, közösen, ami üdvösséges hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást közösen fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, vezesd a mi testvéreinket életükben, szívükben, hadd tudjanak jó döntéseket hozni, mostani elhatározásukat véghez vinni a te segítségeddel. Adj nékik bölcsességet, hogy gyermekeik elé, és különösképpen is most Ágostonra nézve ő elé, hadd tudják odahozni a te személyedet, akaratodat, minden hatóságodat, úgy, ahogy ez számunkra te ígédben kijelented. Hadd kérjünk azért, hogy munkálj bennük hitet, hogy igaz élet példával tehessék vonzóvá gyermekeik számára a te követésedet, a neked való szolgálatot. Köszönjük ezt a kicsiny életet, akivel őket és bennünket is gazdagítasz. Kérünk, viselj rá gondot. Fogadd őt kegyelmedbe, és amikor eljön az általad elrendelt idő, engedd, hogy megértse a te csodálatos kegyelmed titkait. Hadd értse meg majd Jézus Krisztusban megmutatott szeretetedet, a bűnbocsánatot, és azt, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért örök életünk lehet. Hisszük, hogy meg fogod ezt vele cselekedni, mert szövetséget ígérsz mindazoknak, akik téged szeretnek, és a szövetséget kiterjeszted nemzedékről nemzedékre. Áldunk téged ezért, mennyei édesatyánk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, és amit most teszünk, azért tesszük, mert hiszünk a te mindenhatóságodban. Fogadj bennünket kegyelmedbe. Amen. Ágoston, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsiny gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk további részében, mint egy imádságként a 431. dicséretünket énekeljük, a 431. dicséretünket, amely így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak hővérével nagy bűneinket töröld el, Szent lelked erejében. Ha mi te szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégiglen, minden mi gyermekinkkel. Kedves testvéreim, Isten igéjét az Ószövetségből olvasom közöttetek. Az Ószövetségből a Bibliaolvasó kalauzunk által olvasásra rendel Dániel próféta könyvéből, Dániel próféta könyvének első fejezetéből. Ezeket találjuk itt megírva. Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében eljött Nebukadnezár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király meghagyta főudvar mesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananiá, Misáél és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik: Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadráknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek: félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így életetekről és italotokról, ételetekről és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvar mester rendelt Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közülük olyan, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel, Círusz király uralkodásának 1. évéig. Kedves testvérek, kicsit tovább véve a kereszteléskor elhangzott ige hirdetés gondolatait, hadd szóljon az ige arról közöttünk, hogy valamikor régen 4 különleges fiatal sorsa dőlt el döntő módon, és amikor Dániel könyvét olvassuk, részben az ő életüket követhetjük nyomon. 4 különleges fiatal ember az, akiről olvasunk. Az ember keresi mindig azt, hogy milyen módon tűnhet ki a többiek közül, és ma egy olyan világban élünk, ahol a különböző extremitásoknak nagy divatja van, mert ezzel ki lehet tűnni mások közül. A különböző korokban különböző módot találtak az emberek arra, hogy kifejezzék azt, hogy mi kitűnőek vagy kitűnőbbek vagyunk. Van egy olyan kitűnőség ebben a világban azonban, amelyet az embernek nem nagyon kell keresnie, hanem amely kitűnőség adatik azoknak, akik Isten gyermekei. Ennek a 4 fiatalnak a kitűnése, a különlegessége nem abban állott, hogy ők valamit nagyon akartak, hanem pontosan abban állott, ahogyan ők hitükhöz, meggyőződésükhöz ragaszkodtak. Hitük és gyakorlati bizalmuk Isten felé kitűnővé tette őket. És ez azért is érdekes és elgondolkoztató, mert ma általában a hitet, az Istennek való engedelmes életet ebben a világban a legtöbben úgy akarják megélni, hogy ez az életünknek egy titkos része, a magánszféra része, amiben nem kell másoknak belelátni. Hogy én mit hiszek, ez nem tartozik másra, hogy én hova megyek vasárnap vagy hétköznap este, nem tartozik másra, ne érdekeljen senkit. Ma kereszténynek lenni, Jézus Krisztus követőinek lenni a legtöbb ember életében valami olyan titkos elhatározás és titkos életprogram, amivel mi nem szeretünk kitűnni senki más előtt. Sokszor még itt a gyülekezetben is elmegyünk egymás mellett, nem ismerjük egymást, nem foglalkozunk azzal, hogy te hogy éled meg a hitedet. Te hogy tudod Jézus Krisztust követni, öreg emberként, fiatalként, munkanélküliként, vagy bármilyen élethelyzetre vonatkoztatottan. Mint hogyha nem akarnánk kitűnni itt sem azzal, hogy mi Jézus Krisztushoz ragaszkodunk, és ő benne hiszünk. Ez a négy fiatal ember azonban ragaszkodott Jézushoz, és anélkül, hogy ezért tettek volna különösebb dolgokat, kiemelkedtek a többiek közül. Kiemelkedtek. Nem volt egyszerű az ő dolguk. Mert azt szoktuk mondani, hogy olyan korban élünk most, amikor sok színűségben legyen egy szín a kereszténység, aztán jó éjszakát. Az a kor, amelyben ők éltek, a hanyatlás kora volt, testvérek. Júda a déli országrész utolsó napjai voltak ezek. Isten büntetése sújtotta a zsidókat azért, mert nem vették komolyan az Isten útjait és törvényeit. De volt ott ez a négy fiatal ember, aki szembe tudott menni már Júdában is a trenddel. Ők már otthon is tudták vállalni a hitüket, és fontosnak tartották, hogy aszerint éljenek. És most azt olvassuk róluk, hogy elkerülnek egy idegen országba, egy más uralkodó hatalma alá. És talán arra gondolhatnánk, hogy na itt aztán már biztos befogják a szájukat. Talán csak a túlélés a cél. De mit látunk és mit olvasunk rögtön itt a könyv elején? Azt, testvéreim, hogy ezek a fiatalok nem maradtak csöndbe, nem fújtak visszavonulót, hanem hitben élve a gyakorlati életet is alárendelték meggyőződésüknek, megélték az Istenhez való hűségüket, és elvették ennek jutalmát is, hiszen aki végigolvassa a könyvet, az látni fogja azt is, hogy ez az ő Istenhez való hűségük nem volt hiába való. Minden esetre beszéljünk erről a hitről. Mit jelentett ezeknek a fiataloknak az életébe a hit? Azt mondtam, elhurcolták őket egy idegen birodalomba. Mégis, mivel élő hit volt a szívükbe, Isten világos felismerést adott nekik arról, hogy mi a helyes cselekvés. Ez egy döntő kérdés, testvérek, hogy az ember életének különböző idejében és különböző szituációiban fölismerje azt, hogy minek van itt az ideje. Ezek az istenfélő fiatalok az Isten világosságában megértették azt, hogy minek van itt az ideje. Megértették azt, hogy nem az ellenállásnak van az ideje. Nem a forradalmárkodásnak van az ideje. Nem a lázadásnak van az ideje. Nem a szökésnek van az ideje, amelyeket talán visszaemlékezve ifjúságunkra gondolnánk, hogy egy egészséges ifjúba, hát ilyen dolgok kellene, hogy motiváljanak egy idegen országban, ahova elhurcolták őket. Ezek a fiatalok megértették azt, hogy Istentől most másnak van itt az ideje. Másnak van itt az ideje. Nem ezeknek a dolgoknak. Azt mondja a Prédikátor könyvének írója, könyvének harmadik fejezetében, az első versben, mindennek rendelt ideje van. És ezzel a Prédikátor arról tesz bizonyságot, hogy mindennek Istentől rendelt ideje van az ember életében. Érdemes elolvasni ezt a fejezetet, hogy mi mindenről mondja el ott a Prédikátor azt, hogy Istentől elrendelt ideje van. Miért fontos ez? Azért, testvérek, mert az embernek akkor érdemes tennie dolgokat, amikor annak Istentől rendelt ideje van. Amikor valamit nem az Istentől rendelt időben teszünk, abból mindig nyűglődés és fájdalom származik az ember életében. Honnan tudjuk meg azt, hogy Istentől mikor jött el dolgok elrendelt ideje? Hát csak is úgy, hogyha mi élő eleven kapcsolatban vagyunk vele. Csak is úgy tudhatjuk meg. Ezek a fiatal emberek Istennel élő eleven kapcsolatban voltak, ezért nem kezdtek lázadni, szökési terveket szőni, nem kezdtek kísérletezni a dolgokkal, hanem elfogadták, hogy Istentől elrendelt idő most az, amit ott kell töltsenek a babiloni uralkodó házában, a királyi palotában, és most ezt kell nekünk elfogadni Istentől. Sok ember nem csak, hogy nem tudja, hogy mi az Istentől elrendelt idő az életében, hanem sokan nem is tudják elfogadni azt, hogy Isten valamit elrendelt az életünkben. Hány és hány szülő van, aki későn kap észbe, de jó lett volna még egy gyerek, de már elment az idő, már elment az idő. Hányan vannak úgy, akik nem tudják elfogadni szeretteik elvesztését, pedig Istentől rendelt ideje van az életnek. Milyen fontos, hogy az ember fölismerje, elfogadja azt, amit Isten kirendelt és elrendelt. Hogyan lehetséges ez? Ha Istennel élő, eleven kapcsolatban vagyunk. Azt nézzük a továbbiakban, hogy a fiatalok hite hogyan nyer még inkább teret. A legjobb pozícióba kerülnek. Idegen helyen vannak ugyan, ott a babiloni király palotájában, de mégis a legjobb pozícióban. Talán azt gondolná valaki, hogy jó, hát elhurcolták őket, de mégis a király asztaláról ehettek. Na, náhogy nem kezdenek lázadni. Na, náhogy nem kezdenek szökési terveket szőni. De ne gondoljuk azt, hogy ezeknek a fiataloknak nem volt tele a szívük hazaszeretettel. Ne gondoljuk azt, hogy a fiataloknak a szívét nem járta át az a fájdalom, hogy a mi családjainkat Nabukodonozor, ez a nagy király elhurcolta, némelyeket lemészároltak, hogy országunknak a fővárosát megsértette, hogy az Isten templomából a kincseket, az Isten tiszteleti eszközöket elhozta. A legjobb pozícióba kerültek, ahova emberileg szólva kerülhettek. Mégis azt látjuk, hogy a hitüket nem adják fel. Nem mondják azt, hogy na hát mindegy, éljünk most a mának, aztán éljünk úgy, ahogy most a legjobban lehet. A király asztala mellett is ragaszkodnak a hitükhöz. Tulajdonképpen Istenhez ragaszkodnak ezek a fiatalok, Isten törvényéhez és rendeletéhez. Nem azonosulnak annak az országnak a bálvány imádásával. Mert azt olvassuk Nabukodonozorról, hogy ő a saját isteneinek a templomába vitte azokat a kincseket, amelyeket Jeruzsálemből elrabolt. Voltak saját istenei, akik nem a zsidók istenei voltak. Ők nem azonosultak ezzel. A négy fiatal ember nem azonosult az evészeti szokásokkal sem, mert az ő istenük másféle törvényt adott nekik, és ők nem akartak azonosulni azzal a hitvilággal, amely ott Babilonban őket körülvette. A legjobb pozícióba kerültek, ahova kerülhettek, mégsem adták fel hitüket és meggyőződésüket. Testvéreim, mindig mutatja a mi hitünknek erősségét, minőségét az, hogy amikor az élet különböző helyzetekbe sodor bennünket, mennyire tudunk ragaszkodni Istenhez, Isten törvényéhez és rendelkezéseihez. Ugye mindannyiunk környezetében vannak olyan emberek, akik bizonyos időben nagyon vallásosak voltak, aztán később már ez nem dukált annyira, hogy annyira vallásosak legyenek. Ugye mindannyian éltünk át olyan élethelyzetet, amikor Istent, a hitünket inkább nem helyeztük annyira előtérbe, inkább hallgattunk, mert úgy gondoltuk, hogy ahhoz a pozícióhoz nem illik. Bizonyára előfordul velünk, azt gondolom, mert még velem is előfordul, aki lelkész vagyok. Megkísért az ördög, hogy hallgass, pedig én mondhatnám, mert hivatalomnál fogva is mondhatom az evangéliumot bármikor, bárkinek szabadon, de még engem is megkísért az ördög azzal, hogy nem fontos most ez annyira. Hogy ne kísértene meg vele az ördög bármelyikünket? Hogy ez nem olyan helyzet, ez nem olyan szituáció. Hallgass! Ezek a fiatalok a legjobb pozícióban is ragaszkodtak Istenükhöz. És ennek a maguk módján kifejezését is adták. Mi nem eszünk abból az ételből, ami a király bálvány Isten tiszteleteiről származik. Hiszen ezek az ételek általában a kor szokásai szerint először a bálvány áldozati templomokba kerültek, és onnan kerültek a király asztalára. Ezek a fiatalok azt mondták, nekünk ez nem kell. Nekünk tiltja mindezt Isten, és mi szeretjük Istenünket. És nézzétek oda, milyen az ő hitük, elkezdenek irányítani. Noha nincsenek irányító szerepben. Azt mondják az ő főnöküknek, akit föléjük rendelt a király, hogy tegyünk egy próbát. Mi nem eszünk ebből az ételből, mi csak zöldségeket eszünk, bizonyára tudták, megértették, hogy a zöldségek nem mennek keresztül ezen a bizonyos kultikus útvonalon. Félreértés ne essék, nem vegetáriánusok voltak ezek a fiatal emberek, hanem tudták, hogy ennek a származási helye, útvonala, ahogy ide kerül a királyi palotába, más. Más. Azt mondták, akkor esszük azt. Esszük azt. És nézzétek meg, mi történik. Noha ott rabok, noha azért vannak ott, hogy őket tanítsák, hogy őket neveljék, most hirtelen ők kezdenek irányítani. Ajánlatot tesznek ennek a felügyelőnek, és ez az ajánlat olyan láthatatlanul is olyan furcsa ajánlat. 10 napig mi csak zöldséget eszünk, a többiek meg eszik a húsokat, isszák a bort. Hát testvérek, ma tudjuk azt, hogy ha valakinek súlyra van szüksége, gyarapodásra, akkor nem zöldséget szoktak neki rendelni általában. De ezek a fiatalok elkezdenek irányítani, azt mondják, majd tegyünk egy próbát, nézzük meg 10 nap múlva, hogy ki a kövérebb, ki van jobb állapotban. Miért? Mert tudják azt, hogy Isten nem hagyja őket megszégyenülni. Tudják azt, hogy ha Istenhez ragaszkodunk, akkor meg fog történni az a csoda, hogy noha mi csak zöldséget eszünk, mégis szebbek leszünk, mint azok, akik a bálvány áldozati asztalokról táplálkoznak. Milyen érdekes, hogy Jézus nem hagyja, Isten nem hagyja őket hitükben megszégyenülni. És hitükről még egy bizonyság, noha sokak közül csak 4 voltak ők, Istenhez való hűségüket Isten mégis meghálálta. Azt olvasjuk itt az első fejezet végén, hogy közel, s távol nem voltak olyan bölcs emberek a babiloni birodalomban, mint amilyenekké őket tette az Isten. Isten föléje helyezte őket mindeneknél, mert Isten is megmutatta azt az ő erejét és hatalmát, hogy hogyan menti és szabadítja meg a benne bízókat. Nos, az elején azt mondtam, 4 különleges fiatal áll itt előttünk, és ma újra aláhúzom ezt, fiatalok. Honnan van e hit bennük, testvéreim? Honnan van e hit bennük? Ugye nem kell messzire mennünk, ez nem egy spontán megszületett hit ott a babiloni birodalom fővárosában. Ennek a hitnek alapjai és gyökerei vannak. Testvéreim, ezt a hitet ezek a fiatalok minden valószínűség szerint, noha nem írja le ezt nekünk a Szentírás, a szülői házban ismerték meg. Ezt a hitet, ezt az Istent, akiben ők ennyire bíztak, és akihez ennyire ragaszkodtak, ezt ők nem Babilonba kezdték fölfedezni, hanem mire elkerültek Babilonba, mire eljött az életüknek ez az óriási kihívása, addigra ismerték Istent, és tudták azt, hogy Istenhez érdemes ragaszkodni. Tudták azt, hogy Isten erős és hűséges, nem hagy megszégyenülni. Testvérek, amit itt az ő életükben látunk, az nem kísérletezés. Nem egy kamikáze akció, hogy hát fölajánlunk dolgokat, aztán vagy úgy lesz, vagy nem lesz úgy. Nem, ezek a fiatalok meggyőződéses, Isten félő emberek. akiket elsodort az élet a hazájuktól, elsodort a templomtól, az Isten tisztelet helyétől, onnan Jeruzsálemből, elsodorta őket egy idegen nép közé, aki őket megalázta és leigázta, de ezekben a fiatalokban a hit mindent meghatároz. Mit mondunk, mit cselekszünk, hogyan élünk. Ott születik ez a hit? Nem. Ez a hit már ott volt bennük. Drága testvéreim, kitűnni sok mindennel lehet ebben a világban. De a legcsodálatosabb dolog, amikor valaki a hite által válik kitűnő emberré. Amikor ránk néznek és azt mondják, ez kell nekem. Ez az Isten érdekel engem, aki téged emel, aki hozzád hűséges, akibe te ennyire bízol és nem hagy téged megszégyenülni. Nos, ez az Isten engem is érdekel. Halljuk meg őszintén, sokszor hiába hirdetjük és hiába mondjuk ezt az Istent, mert nincs ott a szívünkben az a meggyőződés, hogy mi magunk kipróbáljuk ezt az Istent. Hogy mi magunk végigmenjünk egy olyan úton, amelyben megbizonyosodhatnánk arról, hogy mindaz, amit Isten önmagáról kijelent, igaz. Testvéreim, mennyit tudunk Istenről? Talán a Bibliát olvasók azt mondják, én elég sokat. Mennyit élsz az Istenből? Mennyit mutatsz meg az életeddel azoknak, akik körülötted vannak? Olyan sok mindent várunk el gyermekeinktől, fiataljainktól. Hát nem ezt várjuk el tőlük. Legyenek vonalas fiatalok. Legyenek igaz munkaerő, amikor majd felnőnek. Legyenek életelveik. Testvérek, ott kezdődik minden a szülői háznál. Hadd mondjam azt, hogy ott kezdődik minden, és ott ér véget minden. Ezeknek a fiataloknak ugyan nem adatott meg, de talán azoknak, akik körülöttünk vannak, gyermekek, fiatalok, megadatik majd az, és ezért ebben a programban bármikor, ebbe a programba bármikor be lehet kapcsolódni, hogy megéljük, eléljük mindazt, amit ők még nem ismernek. Testvérek, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy gyermekeket, fiatalokat be kell lögdösni a hit ajtaján, és aztán azt mondani, hogy na csináld úgy, ahogy akarod, majd figyelj az Istenre, és ő megmutatja neked, hanem ez azt jelenti, hogy szülőknek, nagyszülőknek életünk végéig tart ez a program. Hitelesen odaélni az elé, a fiatal generáció elé azt, hogy mit jelent a mi hitünk. Ő még csak 10 éves, nem tudja, milyen lesz majd 25-30 évesen kereszténynek lenni. Ő még nem tudja azt, hogy milyen lesz nagyszülőként kereszténynek lenni. Odaéljük eléjük. Odaéljük eléjük, megmutatjuk nekik azt, hogy lehet. Lehet magas pozícióban is keresztényként megállni, hittel, Isten mellett. Megmutatjuk gyermekeinknek, unokáinknak azt, hogy hogyan lehet egy betegséget elhordozni Krisztusba vetett hittel. Tudják a mi gyermekeink azt, hogy Krisztusba vetett hitünk által hogyan megyünk keresztül tragédiákon, kilátástalan élethelyzeteken? Testvérek, bárki, bármikor bekapcsolódhat Istennek ebbe a programjába. Mert ez a program az újonnan születésünktől a halálunkig tart. Hitben járni, hitünkről bizonyságot tenni, megélni, megmutatni mindazoknak, akik mögöttünk járnak, hogy van Krisztusban erő, hogy ő a hűség, ő a szeretet, kortól, mindentől függetlenül. Ennek a 4 fiatalnak az élete kezdetén bizonnyal jó példa adatott a szülői házban, hiszen elmondtam, hogy a hivatalos Isten tisztelet, az egyházi élet, a királyság az mélyen hanyatlóba volt. Ott a szülői házban valami döntően eldőlt az ő egész életükre vonatkozóan. Adja meg Isten, hogy a mi otthonainkban is dőjenek el nagy dolgok. És adja meg nekünk Isten, hogy ebben a házban, ami a mi lelki születésünknek a háza, dőljenek el örökre nagy dolgok, bárcsak egyre többen lennénk olyanok, akik nem csak testileg jövünk ide, hanem akik szívünknek igaz döntésével jövünk ide. Megnézni másokat, erőt meríteni belőlük, megélni mások elé, hogy hogyan lehet Istenhez hűséges élettel élni. Segítsen meg ebben az Isten bennünket, és emelje a mi sorsunkat az ő hűsége és ereje szerint. Amen. Kedves testvéreim, a 274. dicséretünket keressük most ki, és ezt énekeljük az ige hirdetésre válaszolva. A 274. dicséretünk bátorít bennünket, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt lent.
Istenének átad minden, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi hitlen, énség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jaj szó mit ér, a sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk bónak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszt a életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk eképpen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert igaz a te kijelentésed, dicsőítünk téged azért, mert tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, ugyanaz a hűséges, gondviselő Isten, aki Dániel idejében voltál. Köszönjük, hogy a te igazságaid, kijelentésed nem változtak azóta sem, köszönjük, hogy törvényeid megállnak mind a mai napig. És dicsőítünk téged azért is, mert a te szereteted is megáll a téged félőkön, ugyanúgy. Hiszük, hogy te vagy az, aki ki tudsz bennünket emelni csüggedéseinkből, és te vagy az, aki igaz életre tudsz bennünket segíteni, az általad és benned való hitben. Urunk, kérünk téged, hogy könyörüljél meg rajtunk, hadd szülessen meg életünkben, szívünkben az az elhatározás, hogy hozzád akarunk tartozni, és neked rendelünk alá mindent életünk folyamán. Segíts így meg bennünket, annyiféle élethelyzetből jöttünk és vagyunk most itt a te színed előtt. Köszönjük, hogy előtted nincsen lehetetlen. Köszönjük, hogy te meg tudsz bennünket erősíteni, meg tudsz bennünket segíteni. Köszönjük, hogy aki te hozzád menekül, annak nem kell félnie. Adjat, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem hadd nézzünk most hittel mindarra, ami évezredekkel ezelőtt történt. Hadd nézzünk föl a történetek főszereplőire, tere áld magadra. Kérünk, segíts így meg bennünket, hogy élhessünk az eljövendő generációk elé igaz, tiszta, istenfélő életet, amely nem csak szavakban áll, hanem cselekedetekben, életvitelben, bizonysága annak, hogy mi nem kételkedünk te benned. Légy ebben hitünkben erősítőnk, elhatározásainkban, döntéseinkben, hadd támaszkodjunk egyedül csak te reád. Így kérünk téged mindenkiért, aki ma itt van közöttünk, de különös képpen is eléd hozzuk most a gyászolókat, akiket veszteségek értek, mert eljött az ideje annak, hogy elszólítsál valakit közülük. Urunk, adjad, hogy el tudják fogadni a te végzésedet békességes szívvel, és könyörülj meg rajtuk, hogy életüket hadd adják te neked. Kérünk, hogy emlékezzél meg róluk. Különösképpen is eléd hozunk egy családot, akik arra emlékeznek, hogy egy évvel ezelőtt elment a szerető férj, édesapa, légy közöttük szereteteddel, és adjad, hogy benned nyerhessenek vigasztalást és békességet. Érünk téged gyermekeinkért, azért, hogy áld meg őket, hadd legyen javukra az igével és a veled való találkozás, hadd épüljön életükbe oda a te személyed, hadd számoljanak és számítsanak te reád. Urunk, kérünk, őrizd meg bennünket betegségeinkben, nincstelenségünkben, szerencsétlenségeinkben, hagyj hagyatkozzunk te reád. És hadd kérjük tőled, mutasd meg nekünk a te szabadításodat. Így emlékezzél meg a mi gyülekezetünkről is, népünkről, országhatáron, innen és túl. Mert te kegyelmed maradjon mi velünk, Urunk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, akik Istent szeretik, azoknak javukra van minden. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora az elkövetkezendő napokon, őrizze és tartsa meg egészségünket és hitünket. Kedves testvéreim, Zsoltár éneklése fejezzük be együttlétünket, amelyek visszavezetik a mi gondolatainkat az igéhez, a hithez, a 89. Zsoltár 3. és 7. versét énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként. A 89. Zsoltárunk 3. és 7. versét, a 3. vers így kezdődik, az egek hirdetik sok csuda dolgodat.
Az egek hirdetik sok csoda dolgodat, a szent gyülekezet te igazságodat. Mert vajon ki csoda volna ott fenn az égben? Nagy hatalommal hozzád hasonló légyen, az erős angyalok seregében vagyon el. hasonlatos lehetne. Boldog a nép, amely te néked örvendez, minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, és a te nevedben örvendeznek szüntelen. Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, és jó tényleg,